Na, akkor ha elcsendesedtek, akkor folytatom, kénytelen vagyok egy pár dolgot átugrani. Szívesen beszéltem volna a gnosztikusok misztikájáról is, de attól tartok, hogy nem érünk a végére, majd meglátjuk, hogy a végén még mire jut idő. Tehát azt szeretném mondani, hogy egy következő lépés, amiről szó volt a sivatagi atyákról, tehát a kereszténységnek az az időszaka, amikor még nem államvallás, és üldözik. Na most akkor, ha üldöznek valakit, akkor vagy áttér megtagadja, vagy pedig kivégzik. Na most ezt nem nagyon, sokan nem nagyon szerették, és így alakult ki az, hogy voltak, akik elmentek a sivatagba remetének inkább. Ugye? Mert hogy nem tagadták meg, ott nem élhettek abban a társadalomban, és kialakult a sivatagi atyáknak a közössége, tehát az első szerzetesi közösségek, ahol nagyon nagy szent élményeik voltak ebben a nagy elhagyatottságban, és ahol kialakult a röpima imádkozása. Tehát a röpima a Jézus imáknak az imádkozása, különben a feljegyzések szerint nagyon humorosak voltak, és nagyon-nagyon önátadóak. Tehát tulajdonképpen az utasítás az, hogy ülj a celládban vagy kunyhódban, egyél keveset, a szívedben mindig szóljon a vámos imája, Uram, könyörülj rajtam, bűnösért. Nem, a görögben nem azt jelenti, hogy bűnös, hanem aki nem értem el a szintet, vagy aki célt tévesztettem, amártolon. Tehát aki nem értem el azt a nívót, vagy pedig aki eltévesztettem a célt. Ez a pontos, nem az, hogy bűnös. Bennem van, de nem értem még el. Ez a bűnöm. Ez a bűnöm, hogy elszakadtam, és nem értem még el. És ezzel az imával elérhetővé lehet. És akkor tulajdonképpen ez a szellemiségük, hogy az embernek oly szünet nélkül kell ki és belélegeznie az alázatot, mint a levegőt. És ha nem, akkor hát például a sivatagi remete Szent Antal azt mondja, hogy jön a kísértő, és mondja neked, hogy te olyan vagy, mint Mózes, te olyan vagy, mint nem. Ezt már az ördög is mondta nekem. Tehát az, hogy az tényleg az alázat, és ezzel a nagyon egyszerű imamóddal való megközelítése az igazi énünknek. Nagyon kedves, jópofa, vidám lelkületük lett, és hát ez örvendetes, hogy remete Szent Antal, remete Szent Pál, remete Szent Pál a pálosoknak egyébként a védőszentje. Úgyhogy akkor most ezen is most akkor tovább megyek. Ugye, és akkor a kereszténység az uralkodó vallás lesz, és a patrisztika korában az egyház atyák kialakítják a maguk tanításait. Egyik legnagyobb egyházatya Szent Ágoston. Ugye Szent Ágoston, a maga vallomásaival, stb. Na most itt csak abból a szempontból veszem, hogy Szent Ágoston misztikus volt-e, vagy nem, nem tudjuk megállapítani. A saját bevallása szerint néhányszor volt elragadtatása, néhányszor volt raptusza. A lelkülete az nagyon magas rendű, nagyon magas rendű. Na most, amit ő képvisel, ezt most szeretném, hogyha megjegyeznétek, van via pozitíva, ő képvisel via pozitívát, és van egy via negatíva. Most mondom, hogy mi micsoda. Tehát a Szent Ágostoni út az a via pozitíva, és tulajdonképpen ez lesz majd perdöntővé nyugaton. És a via negatíva, az pedig megint csak a reneszánszig tart, és megint elveszti a nyugat. A via pozitíva az a felfogás, hogy az, ami itt szép és jó, jó és közel tökéletes, az tulajdonképpen Istentől ered, és ha ezt felnagyítjuk, akkor megtaláljuk az Istent. Tehát itt megkeresem a jót és a közel tökéleteset, és azt extrapolálom, hogy megértsem, hogy mi az Isten. Diapozitíva itt is megvan, érzékelem, visszavezetem a forrására, és az az Isten. Na most a dia negatíva, amit szintén mondok egy nevet, akit alapvetően képviselte annak idején, Dionysios Areopagites. Dionysios az dénes. Dionysios Areopagites, mint hogyha az aténi Areopagosról eredne. Dionysios Areopagites. De a dia negatíva azt jelenti, hogy ami itt van, az mind semmi ahhoz képest, ami Isten. Tehát abból, amit én itt tapasztalok, abból nem tudom visszavezetni. Csak azt mondhatom, hogy nem ez, mert ennél sokkal olyanabb. Tehát megtapasztalhatom, de ebből nem lehet visszakövetkeztetni. Ez a via negatíva. És ez a mélyebb misztika. Ez a keletiek felfogása is. Neti. Nem ez. A Dionysios Areopagitest azért is említem, mert ő írta le elsőként látomásaiból az angyali karokat és rendeket, tehát a köztünk és az Isten közötti szellemi lényeknek a rendjét, és azt majd képi látomásban meg fogjuk nem sokára nézni, a németországi Bingeni Hildegardnak a látomásaiban. 12. században élt ez a Bingeni Hildegard, és a legnagyobb látomások János apostoltól erednek, az apokalipszis, és a következő legnagyobb lesugárzás az a Bingeni Hildegard. És még van egy pár látomás, de a többiek mondjuk nyomába nem lépnek, szóval ezek valami fantasztikus nagy tanítások. És ezért szeretném megpróbálni, hogy egy pár képet, szóval látomást nem szóban, hanem képben megmutatni nektek, és megpróbálom egy kicsit fejtegetni is, amennyire ez lehetséges. Ha akit jobban érdekel, a Bingeni Hildegard életrajza megjelent az Ursus Libris kiadásban, és oda beletehettem 25 látomást magyarázva. De szóval mondom, akkor abban a könyvben meg lehet találni. De nagyon nagy tanítások vannak ebben. Nagyon nagy tanítások, és akkor próbáljuk meg, hogy valamit belőle. Azt nézem, hogy mivel tudnék mutogatni. De ha nem, akkor mondom, hogy mi hol van, jó? Nem hiszem, hogy van, mivel mutogassak. Jó. Na. Hát ez itt a 42 éves korában egy ilyen hatalmas szentlélek élmény érte a Bingeni Hildegard apátnőt. Nézzétek meg, hogy a szentléleknek általában azt mondják, ugye, hogy kettős lángnyelv jön ide a homlokához. Valakinek, hogyha egy pozitív és egy negatív, egy elektromos és egy mágneses jellegű töltés érkezik ide, ő különleges kegyelmeket kapott. Ha megfigyelitek, egy láng megy a szeméhez, egy láng megy a füléhez, és egy láng megy a vállához, ami gyógyításra hatalmazza fel. Tehát ő látnok is, sugallatokat is hall, gyógyíthat is. Azon kívül, hogy szentlélek élménye van, és ez pedig a folmár, ez az ő gyóntatója. Na most nézzétek meg, ő majdnem, ez a testoszlopa ott baloldalt, majdnem teljesen kiemelkedik belőle a Bingeni Hildegard, és a formák pedig a testéből csak éppen az értelmét tudja egy kicsit oda kihelyezni. Ő az, aki majd szépen leírja latinul, amiket a Hildegard a szíve táblájára vés. A formák pedig majd szépen le fog jönni. Vegyétek észre, fantasztikus, ketten együtt tulajdonképpen egy duál unióban vannak. Vegyétek észre, hogy ez egy épület. Hogy nem, 7 cserép van a tetején, tehát a 7. csakrának megfelelő. Középen van egy közös szemük, amivel látnak. Szóval eszméletlen, hogy mi minden titkos jelzés van, amiről tulajdonképpen a dogmatika nem tud, meg nem hirdeti. Na, hát mondjuk, hogy erről ennyit, és akkor, hogyha tovább, de ha van közben kérdés, mondjátok, csak az a helyzet, hogy sok mindent szeretnék még mutatni. Na most a Hildegardnak az Isten élménye az fantasztikus, mert van személyes Isten élménye, és van nem személyes, tehát forma fölötti. Na most ez itt a nem személyes Szent Háromság, ahol a központi tudati kék, és az aranyszínű a fiú a kék, a tudat, és az aranyszínű pedig a Szentlélek, és a fehér az pedig az Atya, és ez így együttesen. De az Atya azért középen is van, meg a szélén is van, az mindenütt mindent áthat. Tehát a Szent Háromságnak ez a forma fölötti érzékelése. Majd mindjárt összehasonlítjuk a többi megjelenítéssel. Hogyha a következőt hoznád, következő képet, na, ez az, amikor részlegesen, személyesen mutatja be a fiút, azt a kéket, úgynevezett zafírkék emberként. Az atya, itt most ez a fehér a külső kör, látjátok, hogy teljesen beburkolja ezt a fiút is, tehát, hogy ők egységesek, és a köztük levő szeretet energia pedig a Szent Szellem. Tehát itt most a fiút formában látja, személyesen látja, kék emberként látja. A következő ábrán pedig a Szent Háromság személyes megélése. Már hoztam tőle egy ilyen képet, hogy az atya, ő az idea, neki csak feje van, neki csak feje van. Ez a piros szellemi lény, ez a Szentlélek, ő az, aki mindent teremt, semmi nem létezik, ami nem belőlem jött volna ki szikraként. És a fiút azt most kék bárányként ábrázolja, mert felvállalja a bárány funkcióját. Tehát most így hozza a Szent Háromságot személyes formában. Tehát van teljesen személy fölötti, van részlegesen személyes, és van teljesen személyes. És ez együtt egyszerre igaz. Na most, ha tovább megyünk, akkor ezek az angyali karok és rendek. Hát én nagyon boldog lennék, ha titeket ez érdekelne, mert ez valami fantasztikus egyébként. Ez, amit ez a Dionysius Areopagit ezt leírt, és amit a Hildegard látott, azt mondja, hogy mindegy gyönyörű korona, egy központ körül énekelve keringenek ezek a szellemi lények. Na most, ha gondoljátok, akkor elmondom sorba, hogy ki kicsoda, ha akarjátok tudni. Tulajdonképpen a két külső sor azok a mi őriző angyalaink. Mi magunk vagyunk, a mi angyali részünk, aki nincs szorosan a testhez kötve. A következő, itt mutatom, ezek tulajdonképpen kékesebbek, csak itt nem látszik annyira. Tehát kékes melképek, ez a mi elménk. Ez a mi elménk, ez a mi értelmünk. Ez a kör. És utána pedig aranyfejek következnek, aranyfejek, ez a mi szellemünk. Az elménk, az ugye a pszichének a funkciója, de van nekünk egy szellemi lényünk. És az aranyszínű. Az aranyszínű. Tehát ezek mi vagyunk. A mi, ha úgy tetszik, angyali hierarchiáink. És akkor, ami e fölött van, az már nem az átlagember. Itt egy olyan fej látható, nem tudom, észreveszitek-e, fölötte tűzláng. Itt fölötte tűzláng. Úgy, mint a Hildegardnak. Ezek azok, akik állandóan Szentlélek záporban élnek. És következésképpen itt van a nyolcadik csakrájuk aktív. Ilyen volt a Hildegard is. De tulajdonképpen az angyalok között, tehát van egy csomó ilyen, ugye? Aki nyolcadik csakrájában aktív. Tehát ha észreveszitek, de azt hiszem jobb lenne, ha leoltottam volna. Jobban jobb lett volna. Tehát itt nekik, itt ez végig tűzláng a fejük felett. Tehát itt az arany mellett ezek itt tűzlángok. És akkor jön a következő angyali kar. Következő angyali kar, akiknek a fején két réteg lila süveg van. Két réteg lila süveg van. A nyolcadik és a kilencedik csakrájuk is aktív. Ezek azok, akik ezt az egész asztrál világot, ezt irányítják. És azt, ha észrevennétek, kezdenek összeolvadni egymással a testeik. Tehát ez az, amikor egy egységesülési folyamat jön létre, azért, hogy az igazi romlatlan mennybe felmehessenek. Ami itt a szeretet miatt ennyire pirossal rajzol, hogy ott a szeretet mennyire domináns, és akkor úgy hívják a legkülső réteget, hogy ők a trónkerekek, vagy trónállók, a második réteg azok a kerubok, és a harmadik pedig a legfelső angyali kar, a szeráfok. Szeráfok a szeretett szellemek, akikben olyan erős a szeretet, hogy van külön személyiségük, és mégis mindenkivel egyek. Tehát az a szeret, akkor a szeretet köti össze mindenkivel, hogy tulajdonképpen mindenkiből mindent átérez, de ugyanakkor még van külön személyes személyisége, és az abszolút isteni minőség körül kering azok a szerápok, a szeretet szelleme. A következő a kerub. A kerub tulajdonképpen négyes egység, ha úgy tetszik, négyszerese annak összetételben, mint mi vagyunk, és onnan ered az ember, onnan bukott le. Ebbe a szétszakítottságba. Mert annak ide, mert ami a két angyali rend, meg a lelkünk, meg a szellemünk, az mind egységben, az a kerub. Nálunk meg szét van szakítva. Az angyalainkat nem értjük, nem vagyunk vele együtt, a szellemünket nem értjük, érthetjük, de nem értjük. Tehát a kerub szintről szakadt le az ember, és oda-vissza mehet. És hát így mondják, így magyarázzák, hogy Jézus is innen a kerub szintről szállt alá, de egy akkora áldozatot hozott, hogy szeráfként tért vissza. Tehát ő is feljebb ment, tehát az emberi nem képviselőjeként, kerubként, nem bukott emberi nem képviselőként testet öltött, de szeráffá lett a szeráfi szeretete miatt. Tehát ezek, és akkor ez itt egy ilyen négy szög, tehát a fizikai világba rávetülő kör, tehát szellemi világ a látomásban. Tehát a testünket nem látjuk, hanem látjuk itt a lelki-szellemi lényeket. Hát ezeket látta ő keringeni, énekelni nagy harmóniában mindegy koronát. No, hogyha a következő ábrát megnézzük, ezt nem fogjátok elfelejteni. Ez annyira didaktikus, tehát, hogy az embernek a túlvilágon két lehetősége van. Kettő lehetősége van. Vagy az, hogy a lelke ez feltámad szellemi minőségben, és majd fel fog menni a mennyekbe. Vagy besétál az ördögnek a gyomrába, elveszti a személyiségét, és amorf ürülékként üríti az ördög. Na most azt hiszem, hogy ennél didaktikusabban ezt nem lehet megfogalmazni. Tehát az emberi testnek egy esélye van az, hogy meghal. A léleknek kettő esélye van, az, hogy szellemileg feltámad, vagy pedig idővel megsemmisül. Ez a léleknek ez a két esélye. És a szellem pedig felszállhat a mennyekbe, vagy a végén ott az isteni régió a kék, vagy a végén visszatér teljesen, feladva a különállóságát, visszatér Istenbe. Nem hiszem, hogy ezt elfelejtitek, ezt, hogy és akkor ilyen amorf formában kiürítik. Ugye, mert erről van szó, hogy vagy-vagy. Na, a következő látomás, na ez a purgatórium, ahova kerülhet az emberi lélek, és a purgatóriumban egy ilyen kvázi alvó állapotban, itt a felhők között, a Krisztus lebocsátja a saját szellemi erejét, és aki hozzá kapcsolódik, az felemelkedhet hozzá. Tehát a túlvilágnak lett egy purgatóriumi része. Ezt próbáltam már mondani kép nélkül is. Azt hiszem értitek, hogy leszáll a purgatórium határáig, és a saját hívét felsegíti a saját kegyelmi, szerető energiái révén. És azért ez a purgatórium, ez az egyik lehetőségünk, nem muszáj pont rögtön a purgatóriumba kerülni. Következő mutatja azt, hogy van másik lehetőség is. Ezt úgy hívják, hogy aranyalagút. Aranyalagút. Ez akkor kerül ide az ember, vagy a purgatóriumból, vagy most rögtön, amikor ilyen megtisztult a lelke. Látjátok, hogy ez egy nagyon tiszta, már angyali lélek. És itt van a szellem, és akkor itt egyesül a saját szellemével. És attól kezdve megy felfele, érti az angyalai szavát is, a végén a Krisztus trónjához jut. Itt is rengeteg részletet tudnék még elmondani, beleértve azt, hogy nézzétek, van egy olyan, hogy kevesebb lépcső, és egy intésére megértik, és látják az Istennek a legbelső szóra. Ez az, hogy a szeretet útja. És a bölcsesség útja pedig, hogy ilyen tanítást kell nekik adni, sok-sok-sok lépcső van, és nem látja az Istennek a középpontját. Látjátok, ugye, hogy ez a rajzban gyönyörűen ábrázolva van, hogy még a Krisztus trónjánál is két különböző út van. A szívnek az útja, ami rövidebb és egyszerűbb, és az ismeretnek az útja, a gondolkodás útja, ami komplikáltabb, de azon keresztül is lehet menni. De a lényeg az, hogy létezik egy ilyen arany alagút Krisztus és köztünk, és akkor vagy a purgatóriumból mehet fel a megtisztult lélek, vagy ha itt már annyira megtisztult, akkor már mindjárt az arany alagútba lép. És megy a feltámadás útján. Nem tudom, hogy sikerült-e megérteni. Nagyon örülnék, mert nagyon didaktikus látomások. Következő. Lenne ez az emberi szellem. Nézzétek, ez a mi szellemünk, aki tulajdonképpen a Krisztus mennyasszonya, eredetileg tényleg a Fridládára tette a kezét, és ilyen szép volt. Szép nagy koronával, ez az emberi szellem. Na most, hogyha a következő képet nézzük, ez fantasztikus, ezt nagyon csodálkoztam, Bencés pap lektorálta a értelmezést, elmondtam, és azt mondta, hogy megérdemli az egyház, mondta ő, és hagyta. Tulajdonképpen az egyházzal kapcsolatban írja ezt le, hogy mi történt az ember szellemével. Elfordult a Fridládájától, mint látjátok, és ahogy itt az anyagiakkal összekapcsolódott, hát most hogy is mondjam, tehát az érzékiség és a hatalmi vágy erőt vett rajta, vadállatokkal kötött szövetséget, azok felmarták a combját, és hát démoni erők vannak beépítve a kényesebb részeibe. És ezzel jellemezte a korabeli egyházat. Ki is átkozták egyébként, utána visszavonta a pápa az átkot, nem emiatt átkozta ki, de amikor kiátkozta, akkor ő írt egy határozott levelet, hogy én tudom, hogy mit teszek, akik az átkot ránk rakták, és a Rajna partján nem énekelhetünk, azok nem tudják, az örök bíró előtt fognak felelni érte. És akkor visszavonták az átkot. Mert én tudom, hogy mit csinálok, aki kiátkozott, nem tudja. Ezt csak úgy mondom, hát történetesen akkor ilyen kritikát gyakorolt. Azt hiszem ez is felejthetetlen, nem? Szóval, igen. Szóval, és a koronáját persze elveszti ez a szellemi lény, aki elfordul a Fridládájától, és a következő kép pedig ezt mutatja a Krisztus áldozatát, hogy ezt úgy lehet helyrehozni, hogy befogadjuk az ő szeretet és tudás energiáját. Ott egy ilyen összetört arc van, de ez, meg a szíve az a kehely, ezeket a krisztusi energiák helyre fogják állítani, és az egészet egy szellemi köntössel fedik be. Tehát az, ami előzőleg esetleg csúnya rossz volt, amit láttatok köntös nélkül, az átszellemi esedik. Ez történik. Ez történik a Krisztus műve által, hogy a testiségében megromlott lélek újra szellemivé válik. És ezt így ábrázolja. Na, akkor a következő, ez pedig az emberi lélek, akinek a koronája megsérült. És ezek a szellemi hatások, tulajdonképpen az angyalai, az ő angyali része és a két védő angyala, ami a lelket próbálja kedvezően befolyásolni, és hát lehet felfele haladni. Ez az emberiségnek a lelke keresztmetszetben. A következő, hát ezt nem merem egészen megmagyarázni végig, mert nem érünk soha a végére. Tehát itt középen a Föld van, ez az asztrálszféra, és az a szellemi, az arany az a szellemi, és körülötte pedig a kék az az isteni. Egy lényegeset mondanék. Az asztrál ura Lucifer, ez a zöld fej, és a tanítások zöme tőle érkezik. Na most, ha látnátok közelről, nem csak a fehér, hanem sok fekete vonaltal. Érkezik fehér és fekete. Érkezik igaz és hamis tanítás, és a legtöbb tanítás Lucifertől érkezik hozzánk. Az asztrálszférából, de innen a szellemi szférából vannak ilyen szeretetteljes szellemek, akik szintén tanítást sugároznak, csak tisztán. És itt van egy kukucskáló lyuk, és van néhány látnok, aki azt látja és közvetíti. szerénységet tiltotta, hogy önmagára mutasson, de szerintem hát ő például ezt tényleg ebből a szférából is mindig érkezik tanítás. Mindig érkezik, mi szívesebben hallgatunk erre. Na, ezt az univerzum tojásának hívják egyébként, ezt a látomást. Hát nem merem részletesebben mondani, mert az soha nem leszünk a végén. Kérném szépen a következőt. No, ez megint, hogy a Krisztus helyre állít minket, a Szentlélek ölébe kerülünk, és az Istennel összebékít. Tehát ez a folyamat zajlik. Először képén az van, hogy teljesen el vagyunk szakadva az univerzumtól és az Istentől, és itt pedig egy helyreállító funkció történik. A következő pedig, na ez már nem Hildegard, hanem ez a 16. századból Flüei Miklós svájci látnok, aki az égre rajzolódva látta ezt a mandaláját, úgy hívják, hogy Flüei Miklós kereke, hogyha egy kereszténynek pont mandala meditációra van szüksége, mert annyira vizuális, akkor ez az. Mert hogyha például a mi atyánkot akarja meditálni, akkor ezek ugye a négy elemnek a négy sarkából, tehát a földi minőségből megyünk be a lelki minőségbe, ami a medálok, és akkor a medálok, hogy mi atyánk ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, itt a betlehemi istáló jöjjön el a te országod, itt Mária igent mond, legyen meg a te akaratod, itt áldoz egy pap a mindennapi kenyerünket, ad meg nekünk ma. Igen, mindenki ad meg nekünk ma, bocsáss meg a mi vétkeinket, ez a, ugye, ez a bűnbocsánat a kereszten, ne vigy, a Júdás csokja, ne vigy minket a kísértésbe. És addig lehet ismételni a mi atyánkot, amíg Krisztus egyik tövisén keresztül be tudunk jutni a szellemi középpontba, és annak a középpontja pedig az Isten. És akkor ki tudjuk mondani az áment, és akkor az ámennel bennmaradunk a középpontba, és akkor utána kijövünk újra, és kihozzuk ebbe a világba azt, amit ott megéltünk. Tehát akinek pont ilyen vizuális alkata van, és kell neki egy segítség ahhoz, hogy így meditáljon, itt van az égre rajzoltan, itt volt a Flüei Miklós kereke, fordítva is érvényes. Az emberi életutat a krisztusi életúthoz mérni, itt Mária fogantatása, itt a születés, itt az Isten országának a hirdetése, itt a megpróbáltatás, itt a halál és itt a feltámadás az eukarisztiával, ez a Krisztus élete, és az enyém is ilyen lehet, hogy a fogantatásom, a születésem, a küldetésem, a megpróbáltatásaim, az eljövendő halálom és a feltámadásom, amiről meg vagyok győződve. Tehát ez egy ilyen meditációs mandala a Flüei Miklós részéről. No, akkor a következőt, ha megkaphatnám. Na, ezen már az apokalipszis látomásai, úgy, ahogy ezt az anzséi goblenek ábrázolják, abból egy pár kép. Tehát ami jelenleg van, az a helyzet, hogy oroszlán fejű és kígyó farkú lovakon háborúzunk. Tehát egoizmus és érzékiség a vivő eszközünk, és háborúskodunk. Ez a kiinduló állapotunk. Ja, az apokalipszis képei szerint. Na most, hogyha tovább megyünk, akkor első kegyelmi momentumként az Isten ad profétákat, akik az eget és a földet összekötik. Ezeket a profétákat az ember kinyírta. Általában. Na, tehát az első a proféták kora, és akkor utána elküldte a saját fiát, a következő kép lesz, aki gyermeki által, itt van a napba öltözött asszony, megszüli, itt a sárkány, tehát a sátán kísérti, hiába gyermeki tisztaságában tér vissza az Isten trónjához, tehát a küldetését teljesíti, elkezdődik a messiási kor. Messiási kor, látjátok, nagyon szépen, ugye, ábrázolva. És akkor következő, mi történik most itt a Földön? Hát az emberek nem fogadják el az ő tanítását, hanem továbbra is, ugye a fenevadnak, itt az oroszlánfejű, kígyófarkú, vannak ilyen képviselői, akik itt uralkodnak, hamis Krisztusok, hamis messiások, hamis proféták, azoknak hódolunk. És amíg ez így van, addig ilyen a világ. És akkor jön a következő. Egyszerre, amikor már az emberiség elfogadja például azokat a boldogságmondásokat, de szóval a krisztusi tanításokat, hogy mi szerint kell élni, akkor megjelenik ő fehér lovon, és elűzi ezt a fenevadat. És akkor elindul a messiási birodalom itt a Földön. Feltétele az, hogy az emberek tudatállapota megváltozzék. Hogy ezt fogadják be, amit ő képvisel. Tehát kezdődik az úgynevezett ezer éves birodalom. Tehát a messiási birodalom. Következő ábra, a leges legvégén a Föld majd összeomlik, tehát a Földnek egyszer vége lesz, és akkor elérhető a következő kép, elérhető a mennyei Jeruzsálem. Mennyei Jeruzsálem, az életfája, az életvize, stb. Tehát egyszer a Földnek is vége van, de van magasabb rendű világ, ahova eljuthatunk. Na most azt hiszem, hogy az apokalipszisnek ennek ez a most vége. A következő ábrát, ha megmutatnád, következőt, hogyha megmutatnád még, és ha nem, az se baj. Ha nem megy, az se baj. Ez az előző volt?
Ez utolsó.
Jó. Akkor nem érdekes, csak azt akartam volna, hogy a gnosztikusoknak volt olyan látomása, amilyen a kabalával analóg, csak azt el kellett ássák a Nakamadi kódexei között, mert az egyház üldözte. Úgyhogy akkor ezeket a látomásokat megmutattam, és nagyon szépen köszönöm, nem is lesz több ilyen vetítés, és nagyon köszönöm a segítségedet. Tehát akkor tulajdonképpen a Bingeni Hildegárdot képileg akartam nektek bemutatni. Azt hiszem több, mint hogyha szóval próbálnám mondani. Fantasztikus. Hát látjátok, hogy egyszer az apokalipszis szimbolikusan hozza az egész emberiségnek a jövőjét látomásba, és a Bingeni Hildegárd pedig a részleteket. Eszméletlen, hogy még mi minden van benne. És akkor a német misztikából még akkor el szeretném mondani a rajnai misztikusok, akik közül Eckhart mestert emelném ki, aki bámulatos élményanyagot hoz az abszolútummal, a személy fölötti Istennel való azonosulásából, amire fel természetesen eretneknek nyilvánították, 128 tételét vétkesnek, elment, vitatkozott a Vatikánnal, akkor lecsökkentették 28-ra az eretnek tételeket, és ebben maradtak, és akkor Eckhart meghalt, és így maradta, ennyibe maradt a dolog. Ezt csak azért mondom, hogy az Eckharti misztika az fantasztikus, magas, és hát következésképpen akkor eredetileg az ő eredeti szövegeiből próbálnék nektek felolvasni, hogy értsétek, hogy miről van szó, hogy a legvégsőt élte meg. A legvégsőt élte meg. Amikor az ős alapban, ős közegben laktam, a mélyben, az áramlásban, az isteni kútfő eredetében. Senki sem kérdezte meg, hova megyek és mit csinálok. Nem volt Istenem, csak önmagam voltam. Nem csodálhatjátok, hogy ezt eretneknek nyilvánították. Csak önmagam voltam. Abban a pillanatban, amikor kiáramlottam a teremtőből, minden teremtmény felállt és így kiáltott, nézzétek, íme az Isten. De ezzel azt mondták, teremtmény vagyok. Áttörésemben viszont, tehát amikor innen a teremtmény állapotából visszamegyek az Istenibe, áttörésemben viszont sem Isten, sem teremtmény nem vagyok, inkább az vagyok, aki voltam, és akiként megmaradok most és mindörökké. Amikor visszatérek az ős alaphoz, ősközekhez, az áramláshoz, az isteni kútfő eredetéhez, senki sem kérdez meg, hogy honnan jöttem és hol voltam, mert senki sem hiányolja ezt a tudást azon a helyen, ahol Isten megszűnik keletkezni. Azon a helyen, ahol Isten megszűnik keletkezni. Nem tudom, hogy kell-e ennél most többet mondjak, hogy mit élt meg. Mit élt meg? A személyes Isten fölötti állapotot. Erre tényleg most még több idézet is van itt az Örök életnek beszéde című könyvemben, de ez mind ilyen. Szóval ez egyszerűen nem kétséges. Nem kétséges, hogy ő megélte a személyes Istent és azt, ami a fölött van. Isten cselekszik, de az isteni kútfő nem cselekszik. Az örök isteni kútfő sötétségének misztériuma ismeretlen, és soha nem ismerték, és nem is fogják megismerni. Túl a létezésen szeresd Istent, mint nem Istent, nem elmét, nem szemét, nem képet. Isten egy nagy föld alatti folyó, amely elé senki nem tud gátat állítani, és amelyet senki nem tud megállásra kényszeríteni. Minden rejtek hely feltárja Istent, és ha el akarsz menekülni Istentől, az öledbe szalad, mert Isten otthon van, mi mentünk ki egy sétára. Na, hát csak azért mondom, hogy ennél olyanabb misztika nincs. Ez azt hiszem érzitek, ugye, hogy mi akar itt átjönni Eckharton keresztül. Attól tartok, hogy megint eltelt egy óra. Ugye? Na most elmondtam összesen, ugye, csak a német misztikát, tehát a német misztikát, és amit feltétlenül el kell még mondjak, a ferences misztikusokat, a spanyol misztikusokat, és egy kortárs misztikust. És azt hiszem hatig vagyunk, ugye? Úgyhogy akkor egy 10 perc szünet, és akkor nekilátunk Assisi Ferencnek és társainak, Loyolai Ignácnak, Avilai Teréznek, Pereste Szent Jánosnak és egy kortárs misztikusnak, jó?